lehetővé tette, hogy otthonosan viselkedjék Pietro családja körében, noha közben egész belsejében reszketett. Hatodik érzékével, amely épp olyan csalhatatlan volt, mint amennyire nőies, Victoria lassan tudatára ébredt annak, hogy a mai napon túljutott valamiféle akadályon. Pietro felengedett, örömét lelte a viharral való küzdelemben, megfeledkezett arról, hogy beszélgetnie kellene, elmélyül volt, és nem változott percről perce a hangulata, mint az előtt. Victoria sóhajtott. Visszakuporodott az ülése, és bedugta a lábát a kabátja alá, mert fázott. Jól érezte magát ebben az átmeneti állapotban, és alig hihetően boldog volt. Pietro szereti. Most már tudta, hogy szereti. És ugyanezzel a tökéletes hatodik érzékével azt is tudta, hogy most, mielőtt elválnak a kollégiumnál, Pietro kimondott, igazi randevút fog tőle kérni. 12. fejezet. Victoria számára a következő hét a zavartalan boldogság időszaka volt. Az idő borús és lehangoló volt, de Pietro beragyogta, mint a nap és a csillagok. Moziba vitte Victoriát, körülkocsikázta vele Concord környékét, és összehozta a barátjával, Adam Frankel, hogy lássa az ideiglenesen összetákolt irodájukat is, ahol erre nagyobb lelkesedéssel dolgoztak a kis folyóirat terveim. Csak pénzünk lenne, sóhajtott Adam. Nem tudunk elindulni addig, amíg az első 4 szám szubvenciója nincs biztosítva. Adam keménykötésű, bagolyszerű fiatalember volt. Göndör barna haja úgy merett a feje tetején, mint egy zsubtető, és olló után sírt. A szemüvege felett merőn nézte Victoriát. Gazdag vagy? Aztán Victoria ocskat vitt kabátjára siklott a szeme. Úgy látom, nem. Akkor miért hoztad ide Pete? Vagy talán gazdag barátai és sokonai vannak? Victoria mulatságosnak találta, de Pietro élesen rászólt. Adam, ne bohockodj! Mikor eljöttek, Pietro magyarázkodva bocsánatot kért Victoriától. Adam nem akart megbántani, csak azért idétlenkedett, mert olyan fiatal vagy. Nem tudja megérteni, miért törődsz egy ilyen magamfajta idősebb emberrel. Ez, Victoria is tudta, aligha felelt meg az igazságnak. Vagyis inkább azt nem érti, hogyan érdekelhet téged egy korombeli lány. Nem nehéz kitalálni, felelte gálánsan Pietro úgy, hogy csinos vagy. Én, tűnődött Victoria. Pedig ezekben a napokban valóban csinosabbnak érezte magát, frissebbnek és ragyogóbbnak. Néha majdnem olyan volt, mint Vicky, csupa lendület és életöröm. Minden érdekelte az iskola, a könyvesbolt, Boston történelmi negyedei, amelyeket Pietro mutatott meg neki. Csupa elevenség volt, csupa lelkesedés. Minél jobban megismerte Pietrót, annál jobban csodálta. Igyekezett bővíteni az ismereteit, hogy megőrizze Pietro érdeklődését, és nagy figyelmet szentelt az idősebb férfinak, az egészen fiatal lányok szerelmét boncolgató könyveknek. Az én koromban 7 év soknak számít, tűnődött, de ha 20 éves leszek, és Pietro 27, a különbség már nem olyan nagy. És rájött, Pietro nem csak azért szereti, mert hagyja őt beszélni, hanem azért is, mert elragadtatással figyeli minden egy szavát. Mohón faggatta őt elképzeléseiről, vigasztalta, ha bevallotta aggodalmait. Növelte a fiú önbizalmát, és ez az önbizalom olykora magasba ragadta Pietrót. Néha úgy repült, mint egy papírsárkány, és magával ragadta, majdhogy nem az égbe röpítette Victoriát is. És ha a papírsárkány fonala összegabajodott, vagy lezuhant a földre, türelmesen várt, amíg Pietro kiszabadította. Victoria életében először inkább asszonynak érezte magát, mint lánynak. Szükség volt rá. Egy nem is álmodott szerepet töltött ki. Vajon ez volt az, amit Rusz nyújtott Bruce-nak? Töprengett. Ez a szilárd biztonságérzés, ami olyan fontos egy férfinak. Miután mélységesen érdekelte a dolog, gyakran kérdezgette Pietrót, milyen a gyermekek helyzete egy olasz-amerikai családban. Az öreg Caravaggiók a század első felében vándoroltak be Amerikába. Itt olasz közösséget találva letelepedtek, és soha nem érezték különösebb szükségét, hogy megtanuljanak angolul. Mint ahogy az sem volt sürgős, hogy állampolgárságot szerezzenek. Azt azonban elhatározták, hogy a gyerekeiket iskoláztatják. Amikor Victoria megtudta, hogy Pietro anyja hosszú évekig gépkezelő volt egy gyárban, ahol lassan és keservesen kuporgatta a pénzt, hogy Carlo gimnáziumot és jogot végezhessen, és utána viszonzásképpen Pietrót segítse, ezeknek az embereknek az összetartása fokozott tiszteletet váltott ki belőle. Emlékszem, mondta Pietro, hogy a mamma minden este kimosta a ruhánkat, hogy másnap olyan csinosak legyünk az iskolába, mintha skatujából húztak volna ki. Nehéz sora volt, de tudta, hogy öreg napjainkban megháláljuk. Victoria lelki szemeimmel látta Mrs. Caravacci fáradt járását, görnyet vállát, bütykös, sok éves kemény munkára valló kezét. Vickire gondolt, az ellentétére, és eltűnődött, vajon hogyan vélekedne Pietro az ő anyjáról, aki még mindig olyan és úgy viselkedik, mint egy fiatal lány. Hirtelen megborzongott. Mi baj van, fázol? Kérdezte Pietro. Egy kicsit, bolintott Victoria, és összép húzta magának a bátyját. Történetesen éppen a Harvard Parkban sétáltak, és úgy elmerültek a beszélgetésben, hogy John Sawyer csak nem belejük ütközött. Szia, köszönt Pietrónak, mert őt ismerte fel először. Ó, szia, Victoria! Képzeld, éppen ma hallottam Corkiról. Igazán? Victoria hangja a lehető legértéktelenebb volt. Igen, valószínűleg ott hagyja az egyetemet, és bevonul a hadsereghez. Mit szólsz hozzá? Hát, mondta Victoria, értesz a szóból, Corki sosem volt valami jó tanuló, de hát akkor is. Észrevette, hogy John kíváncsian pislog Pietróra, és nem fejezte be a mondatot. John minden átmenet nélkül hirtelen megkérdezte. Mit csináltok ti itt együtt? Pietro elnevette magát, és Victoria nagy mulatságára és szégyenlős örömére karon fogta őt, és így felelt. Hogy mit? Hát csak összetartozunk. És miközben John utánuk bámult, tovább sétáltak. Megpróbálták visszafojtani a nevetésüket, amely ott bujkált mind a kettőjükben. Amikor látó és halló távolságon kívül voltak, Victoria levegő után kapkodott. Miért van az, hogy a John és a Chrissy Pencoast féle emberek mindig valami váratlan megnyilvánulásra kényszerítenek téged? Nem tudom, vallotta be Pietro, talán, mert olyan kétségbejtően egyértelműek. Kíváncsi lennék, mit szólnál anyámhoz. És Victoria azon vette észre magát, hogy hangosan gondolkodik. Anyádhoz? Még soha nem beszéltél róla. Milyen? Korához képest nagyon fiatal és bombacsinos, mondta elgondolkodva Victoria. Ezt úgy mondtad, mintha irigyelnéd, nevetett Pietro. Irigylem is, és Victoria maga is elcsodálkozott azon, hogy ezt ilyen készségesen bevallja. Azt hiszem, mindig is irigyeltem. Van benne valami, ami minden embert magához vonz, nem is tudom mi az, csak azt tudom, hogy rendkívül vidám és könnyed. Minden esetre nagyon közkedvelt. Már másodszor használod ezt a szót, hogy valakit jellemezzél. Először, hogy is hívják Chrissyre és most az anyádra? Miért tartod olyan fontosnak ezt a közkedveltséget? Most már igazán nem is tudom, tiltakozott Victoria. Volt valami remegés a hangjában, ami megérintette Pietrót, gyengéden ránézett. Ne haragudj, szívem, nem akartam fájdalmat okozni. Nem okoztál fájdalmat. Victoria felhúzta a kabátjának az ujját, és kinyújtotta a csuklóját. Nézd, egy tűszórás, még semmi, még csak nem is vérzett. És nevettek, mint akik értik egymást, végül is Pietro előállt a javaslatával. Most, hogy vége az előadás sorozatnak, péntek este lebonyolíthatnánk a karácsonyi bevásárlást. Segíthetnél nekem, hogy mit vegyek a mammának, és majd meglátjuk, hogy mire futja $10, hogy a család többi tagja is kapjon valamit. Felsorolta az ujjain a családtagokat, először a nővérét és a bátyját, aztán csokorba szedte a rokonságot, a keresztülőket, és miközben mind a 10 ujja elfogyott. Hoho, figyelmeztette Victoria, már fejenként $1 alatt vagy. Az olcsó háruházban kell vásárolni. Pietro nem jött zavarba. Nem ez lesz az első alkalom. Aztán váratlanul így folytatta. Szeretném, ha itt lennél karácsony este. A Louisburg téren